Kedves testvéreim, Isten ígéje Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, e levél az Efézusi levél második fejezetéből szól hozzánk. Az első 10 verset olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT vezérfonalát követve magyarázzuk Isten igéjét ezeken a vasárnapokon ebben az esztendőben. A Heidelbergi KT tulajdonképpen egy hitvallás, nem kell azon csodálkoznunk, hogyha a tárgya és amiről beszél a KT, az mindig a hit körül forog. Beszéltünk eddig a KT alapján a Szentírásból merítve Isten üzenetét arról, hogy a hit szükséges dolog az ember életében, amennyiben üdvözülni akar. A 20. kérdés feleletben arról kérdeztünk, és arra kaptunk választ, hogy kicsoda üdvözülhet. És ott úgy válaszoltuk meg, hogy csak a Krisztusban hívők üdvözülhetnek. Aztán a folytatásban éppen ezért a Heidelbergi KT 21. kérdés feleletében föl is tesszük azt a kérdést, hogy na de milyen ez az igaz hit, ez az üdvösséges hit? És itt hallhattunk a hitünk, a keresztjén hit lényegéről. Majd beszéltünk ennek az igaz hitnek, az üdvösséges hitnek a tárgyáról, végig magyarázva az apostoli hitvallás tételeit, melyet azzal fejeztünk be, hogy a hitünk hasznáról beszéltünk. Milyen áldásai vannak ennek a hitnek? Most a 25. úrnapjának kérdéseitől és feleleteitől kezdődően beszélünk ennek a bizonyos üdvösséges igaz hitnek az eredetéről, a munkájáról, és arról, hogy hogyan és mi módon erősíti Isten bennünk ezt a hitet. Csak azért, hogy elkerüljünk minden félreértést, röviden tisztázzuk újra, testvérek, azt, hogy a Biblia alapján többféle hitet különböztetünk meg egymástól. Van az úgynevezett történeti hit, amit egyébként ész hitnek is szoktunk nevezni, amely az értelem útján vizsgálja Istent, és amit Istenből megfoghatónak tart az értelem, az emberi értelem útján, azt elfogadja, azzal nem vitázik. Beszélünk ideig való hitről, ezt úgy is szokták nevezni, hogy érzelmi hit, vagy képzelt hit. Általában valaminek a kapcsán az emberben fölébred egyfajta buzgóság Isten felé, és nagyon könnyelműen azt mondja, mindent hiszek, ami Istennel kapcsolatos, de amilyen gyorsan föllángol ez a hit olyan gyorsan ki is tud aludni, és el tud tűnni az ember életéből. Beszélhetünk a Biblia alapján csoda hitről, amellyel úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben sokan fordultak Istenhez, azt gondolva, hogy velük, vagy általuk csoda történhet. Olyan emberek hite ez, akik hiszik azt, hogy velünk, vagy esetleg általunk isteni csoda mehet végbe. Sokan így jöttek oda Jézushoz. Ezzel a hittel bíztak a názáreti erejében, abban, hogy ő csodát tud tenni. És beszélünk végül az üdvözítő, vagy igaz hitről. Az előző három hit, a történeti hit, az ideig való hit, vagy a csoda hit, az nem üdvözítő hit. Ha ezek üdvözítő és igaz hitek lennének, akkor azt kellene mondanunk, hogy fölösleges tovább már az üdvözítő hitről beszélnünk. Az üdvözítő hitben ezek az elemek megjelennek. Hiszünk a történetiségben, hiszünk a csodában, hiszünk abban, hogy Isten nem csak a testünket, nem csak az értelmünket, hanem egész lényünket meg akarja ragadni, de az üdvözítő hit mégis több és más ezeknél. Az üdvözítő hit tárgya és fókusza Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, ami megváltunk. Erről hallottunk az elmúlt vasárnap igehirdetést. Jézus Krisztusra fókuszál az a hit. Nem a csodára, nem az érzelmekre, nem az értelemre, hanem Jézus Krisztusra. Ha ezt már így megkülönböztetjük, és beszélünk üdvözítő hitről, testvérek, akkor azt gondolom, hogy nem lehetünk annyira igénytelenek, hogy ne kérdezzük meg azt, hogy ez az üdvözítő hit, ez honnan ered? Hogyan lehet ehhez hozzájutni? Mert talán, akik itt ülünk, azt mondjuk magunkban, hogy igen, ami a Bibliából racionálisan elfogadható, azt elhiszem. Lehet, hogy magunkra ismertünk akkor, amikor beszéltem az érzelmi hitről. Igen, ilyen nekem is volt. Annak idején, mikor konfirmáltam, vagy kórházba voltam, vagy unokám született, föllángoltam, és azt mondtam, kell nekem az Isten. De ahogy jött, úgy elmúlt a lelkesedés. Talán azt gondoljuk, hogy a csodahit sem áll távol tőlünk. Hogy vártunk Istentől csodákat, és várunk tőle csodákat. Ez, mi képesek vagyunk erre, de hadd kérdezzem meg, érdekel-e bennünket, és érdekeljen, hogy akkor az üdvösséges hit, az igaz hit honnan ered? És hogy a hit, ami bennünk van, az vajon igaz hit, üdvösséges hit? Mert milyen rossz volna végül csalódni? Hogy azt mondom, én hittem Istenben, mert úgy éreztem, hogy hiszek. Én hittem Istenben, mert csodákat tett velem, vagy éppen általam. Én hittem Istenben annyit, amennyit a Bibliában elmond, de ha végül ezek mégsem üdvözítenek, ezek a hitek, milyen csalódás lesz életünk záró akkordja, amikor Isten elé odaállunk, és ő azt mondja, ez nem volt elég. Kell, hogy izgasson bennünket az üdvösséges hit, annak eredete, az, hogy hogyan lehet ehhez egyáltalán hozzájutni. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy ez az üdvösséges hit, amiről tehát szólunk, bennünk van. Bennünk van. Sok ember úgy fogalmazza ezt meg, hogy hinni kell önmagunkban. Bennünk van a hit, képesek vagyunk rá, és ha hiszünk abban, hogy hiszünk, lehetne ezt fokozni még, akkor ez elegendő az üdvösségre. Vannak ennél bizonytalanabb lelkek, akik azt mondják, az üdvösséges hit nincs bennünk, hanem azt kapjuk tanítóktól. Az egyháztól kapjuk. Az az egyházé a hit. És aki az egyházzal kapcsolatban van, az előbb-utóbb valamilyen módon a tanítóktól, a lelkészektől, a papoktól, így vagy úgy megkapja ezt az üdvözítő hitet. De azt kell, hogy mondjuk erre, testvérek, hogy a Szentírás alapján egyik gondolat sem igaz. És itt azért kell tisztán látnunk, mert a hit képessége ugyan ott van minden emberben, Már a teremtéstől kezdve, hiszen a teremtett embert Istennel a teremtés eredetiségében is a hit kötötte össze. Ez is a mi Isten képűségünknek a része. De azt kell, hogy mondjuk, hogy amiatt a bűneset miatt, amit oly sokszor fölemlegetünk, és amit olyan sokszor nem akarunk meghallani és elfogadni, az ember deformálódott. A hit is deformálódott. Az Istennel való kapcsolat is deformálódott. Nem kicsit deformálódott, hanem a Biblia azt mondja, hogy nagyon, nagyon. Minden éppen az ellenkezőjébe csapott át. És az addig Istenben hívő ember milyen lett Istennel szemben? Hitetlen. Mert a hitnek az ellentétje a hitetlenség. Ezért lett az ember a bűneset kapcsán. Erre vette rá a kísértő az embert. Mit mondott Évának a kísértő? Csak ugyan olyan az Isten. Csak ugyan olyan az Isten. Ti hisztek az Istenben, de az Isten, akiben hisztek, csak ugyan olyan. És hogy vezette tovább az elbizonytalanodott embert? Azt mondja, az Isten nem olyan. De ti olyanok lehettek. Ne higgyetek az Istennek. Higgyetek nekem. Legyetek az Istennel szemben szkeptikusok. Ne higgyétek el, amit ő mondott. És ennek az eredménye lett az ember hitetlensége Istennel szemben. Úgy is mondjuk ezt, hogy a Biblia alapján, hogy az ember elfordulása lett ez Istentől. Amíg addig az ember nyílt arccal állt meg az Isten előtt, mit olvasunk a Szentírásban? A bűneset után az ember elbújik Isten elől. Elbújik, elrejtőzködik Isten elől. Így a bűneset óta, ami az ember szívének a megromlása, ami a hitnek is a székhelye, arról kell beszélnünk, hogy az ember nem képes többé arra, hogy önmagától bízzon és higgyen Istenben. Szomorú dolog ez, de az üdvösséges hitre, önerőből, testvérek, nem vagyunk képesek. El tudunk jutni a történeti hitig, el tudunk jutni az érzelmi felindulásokig, el tudunk odáig jutni, hogy azt mondjuk, hogy ha másokkal Isten csodát tehet velem is, én sem vagyok rosszabb, mint mások, de többre az ember nem képes. És a hitető azóta is gondoskodik arról, hogy ez az állapot fennmaradjon. És ha kétségeskedünk, akkor nézzünk magunkra. Sajnos nem kell itt vasárnaponként ötször elmondanom a tanítást, amiatt, hogy nem férnénk be a templomba. Vannak emberek, akik kíváncsiak az Istenre, mert valami történt velük, erről fogok beszélni a későbbiekben, de a hitető munkája nyomán a döntő többség a világban nem kíváncsi Istenre. Nincs bizalma az embereknek Isten felé, nem hisznek Istennel, hanem hitetlenek Isten dolgaival kapcsolatosan. Ne higgyük el, testvérek, hogy az idő a probléma. Szokták mondani, hogy nincs időm templomba menni. Nem ez a probléma, testvérek. Magunkat se áltassuk ezzel, az igazi probléma a szívünkben, hogy hitetlenek vagyunk Istennel kapcsolatosan. Nincs bizalmunk felé. És jobban hiszünk abban, amit ebben az órában, a saját háztartásunkban itt-ott amott elvégzünk, jobban hiszünk benne, mint magában Istenben. Mint az ő dolgában. Textusunk azonban, amit olvastam az Efézusi levélből, és buzdítok is mindenkit, hogy újra és újra vegyük elő, mert nagyon fontos része az apostol levelei közül a keresztény tanításnak, az Efézusi levél második fejezete, az üdvösséget, amit azért remélem, hogy mindannyian szeretnénk, összeköti a hittel. Tehát nincs üdvösség igaz hit nélkül. És üdvösség csak ott van, ahol igaz hit van. Ha pedig Isten kijelentése összeköti ezt a kettőt egymással, akkor nekünk meg kell kérdeznünk, hogy hogyan lehet hozzájutni ehhez. És miképpen juthatok én igaz hitre? S honnan ered ez? És amikor olvassuk az igét, akkor nem csak azt olvassuk, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, tehát üdvösség és hit összetartoznak, hanem a Biblia mit mond? Azt mondja, hogy mindez kegyelemből a miénk. A hit és az üdvösség, az igaz hit és az üdvösség kegyelemből a miénk. És miközben azzal szembesülünk, hogy az ember egyikre sem képes, sem az igaz hitre, sem az üdvösségre, és azt látjuk, hogy az ember egyikre sem alkalmas, sem az igaz hitre, sem az üdvösségre, beszél az írás a kegyelemről, ami azt jelenti, hogy az ember az igaz hitet és vele az üdvösséget ajándékba kapja. Ajándékba kapja, kegyelemből. Kegyelemből tartattatok meg. Ez azt jelenti, hogy az ember valami olyat kap, és valami olyanban részesül Istentől, amire önmagától jogosulatlan. Jogosulatlan. Itt azt mondja Pál apostol, mert akkor is sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy az üdvösséget kiérdemeljük cselekedetekkel. Azt mondja az apostol, tegyétek félre. Nem cselekedetekből kapjuk az üdvösséget, hanem kegyelemből kapjuk az üdvösséget. Kegyelemre pedig ott van szükség, testvérek, ahol a jogosítványok véget érnek. A kegyelemre nincs jogosítvány és jogosultság, mert a kegyelem minden időben arról szól, hogy valami olyanban részesedem, amire nem vagyok jogosult. Sokszor elmondtuk ezt a testvéreknek, és újra meg újra elmondom, hogy még jobban megértsük, ha egy halálra ítélt ül a cellájába. Akár rájött, akár beismerte, akár nem, hogy ő halálos bűnt követett el, neki a kegyelem nem jár. Mert a bűnösnek a büntetés járt. Egyedül arra van jogosítványa, hogyha bűnt követett el, akkor viselje annak a büntetését. De ha valaki mégis bejön, és azt mondja, kegyelmet kaptál, akkor egy bűnös nem ugorhat föl, és nem mondhatja azt, na ezt megérdemeltem. Na hát ennek így kellett lennie. A bűnös maximum kételkedhet abban, hogy ez igaz. Én a bűnös, akinek a jussa az ítélet, én kegyelmet kapok, ezt csak kapni lehet, testvérek. Csak kapni lehet. Ezt nem lehet kiérdemelni. Tehát azt mondja nekünk az írás, hogy Isten szent lelke ajándékoz meg bennünket az igaz hittel, amely által, így mondja az apostol, Krisztus érdemeiben részesülünk. Krisztus érdemeiben, amelyek a bűnbocsánat és az örök élet. Ezek Krisztuséi, és mi az igaz, üdvösséges hit által Krisztusba kapcsolódunk. De honnan jön ez a hit? Nem vagyunk rá képesek. Istentől kapjuk kegyelemből, ajándékba. Hit által oltatunk Krisztusba, hit által leszünk vele egyé, és így lesz minden, ami az övé, a miénké is. Hogyan történik ez? Kegyelemből. Testvérek, nem az egyházé, nem a magunké ez az üdvösséges hit, hanem az Istené. És akinek akarja, annak adja. Azonban azt gondolom, hogy mindannyiunk megszólal az a hang, hogy akkor végül is Isten mi alapján dönt. És mi egyáltalán annak az útja, módja, hogy emberek ehhez az igaz hithez hozzájutnak. Őszintén mondom a testvérek előtt azt, hogy a Szentírás Isten kijelentése, de nem köt mindent az orrunkra. Hogy Isten mit miért cselekszik, azt nem köti az ember orrára Isten. Mert nem tartozik ránk. Akkora a különbség közöttünk, hogy nem tartozik ránk. Nem biztos, hogy egy vállalati igazgatónak mindenről kötelessége beszámolni a raktárt takarító személyzetnek, ami a vállalatnál történik. És most csak egy nagyon gyenge hasonlatot hoztam, ami a bűnös ember és az igaz Isten között van. Mi ugyan néha úgy érezzük, hogy kötelessége Istennek mindenről beszámolni, ami a világban történik általa, de ez csak azért van, mert nem jól pozícionáljuk magunkat. És azt gondoljuk, hogy a világ történelme, a világ története rajtunk áll vagy bukik. Pedig az az Isten kezében van. Ő irányít. Na de azért nem kell teljesen visszavonulnunk, és azt mondanunk, hogy nem tudunk erről semmit, hogy kinek, hogyan, mi módon adatik az igaz hit, mert egy dolgot tudunk. Ez pedig az az út, ahogy az igaz hit eljut hozzánk. Jézus a missziói parancsolatban, ami az ő földről való elmenetelét megelőzte, teljesen világos és egyértelmű utasítást ad az ő tanítványainak. És ez arról szól, hogy hirdetni kell az evangéliumot. Márk evangéliumának 16. fejezetében, a 15. versben ezt olvasjuk. Menjetek el, hirdessétek az evangéliumot. Isten így akarja adni az igaz hitet. Úgy tűnik, hogy Isten lelke ezt az utat használja arra, hogy a hitetlenséget, ami szívünkből elvegye, és a hitünket a megfelelő irányba fordítsa. Hogy bennünket a hitetlenségből a hitre fordítson. Mi ez az út? Az ő evangéliumának a hirdetése és hallása. Mert ha azt mondjuk, hogy csak a hirdetés, akkor mondhatnánk azt is, hogy jó, akkor mi hazamegyünk, áll most te meg hirdesd az igét, aztán jó van ez így. De azt is mondja a Szentírás, hogy a hit, ez az üdvözséges hit hallásból van, méghozzá az Isten igéjének a hallásából. Ezért szükséges az, hogy az egyház ne csak arról szól, hogy hirdetjük az igét, hanem arról is szóljon az egyház, hogy hallgatjuk az ígét. Baranyában nagyon sok olyan gyülekezet van, amelynek van lelkésze még, csak nincs hallgatósága. Mondhatja a lelkész az ígét, hirdetheti az üres templomba, ha nincs hallgatóság. Nem fognak az emberek az igaz hit közelébe sem jutni? Az ígét egyfelől hirdetni kell, másfelől pedig hallgatni kell. Az evangélium, amit nekünk hirdetnünk kell, Krisztusról szól, úgy is egyszerűsíthetem a dolgot, hogy azt mondjuk a testvéreknek, hogy az evangélium az maga Krisztus. A názáreti Jézus Krisztus. Őt kell hirdetni a tanítványoknak, mindazt, amit ő véghez vitt, mindazt, amiben általa részesedhetnek a benne hívők. Ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy a keresztény egyház küldetése nagyon világos és végtelen egyszerű. Nem kell nekünk kitalálni minden nap, mint ahogy az asszonyoknak a lábas mellett, hogy mit főzzünk, mert egy olyan programunk van 2000 év óta, ami állandó, ami ránk bízatott, az a mi programunk, hogy hirdessük ebben a világban minden időben Jézus Krisztust. Sokan teszik szét a kezüket az egyházból, hogy most már mit csináljunk? Na kapjunk bele ebbe, csináljuk azt! Testvérek, egy dolgunk van, amit nekünk csinálni kell, az evangéliumot kell hirdetni. Nekünk nem játszóteret kell csinálni, nekünk az evangéliumot kell hirdetni. Amikor ide jönnek a gyerekek, nekünk a legfőbb dolgunk az, hogy ők meghallják az evangéliumot. Ez a dolgunk. Az is hozzátársul, hogy játszunk velük, hogy enni adunk nekik, de nem ér semmit az egész, ha nem hallják meg a Krisztusról szóló igaz, egyszerű evangéliumot. Ha valaki az egyháztól többet vár, annak azt kell, hogy mondjam, hogy nem jogos az elvárása. Amit egy gyülekezetből mindenképpen elvárhatunk, és amiért nekünk magunknak is tenni kell, az, hogy az evangélium Krisztusról szóló bizonyságtétel minden időben tisztán megszólaljon. Ez a küldetésünk. Nem kell kitalálni magunkat, mindent ennek kell alárendelni. És míg erről beszélek, remélem, hogy egy református közösségben fölsejlik az emberek előtt és a testvérek előtt az, hogy tulajdonképpen a reformáció az egy erre való ráébredés volt. Az egy erre való ráébredés volt. Mik lettek a reformáció jelmondatai? Egyedül Krisztus, egyedül a kijelentés, egyedül a kegyelem, egyedül a hit. Istené a dicsőség. Testvérek, pontosan erre való rájövetel volt az egyház történetében, hogy nekünk ez a dolgunk. Nekünk Istenről, Krisztusról, kegyelemről, hitről kell beszélnünk az Isten dicsőségére. Ez az egyetlen dolgunk a világon. És újra elmondjuk, nem úri passzióból lettek a protestáns templomok ilyen egyszerűvé, hanem azért lettek egyszerűvé, hogy az emberek figyelme minden időben az igére koncentráljon. Nem rám, nem az ige hirdetőre, az igére, amit hirdetünk. Ezért festették le a freskókat, amelyek nagy részének valóban volt, van művészi értéke, de pontosan ezt akarták a reformáció idejében elkerülni, hogy az emberek ne bámészkodjanak össze-vissza a templomba. Ne az történjen, hogy valamit gondolnak Istenről, hanem azt mondták a reformátorok, hirdessük nekik saját anyanyelven, érthetően, egyértelműen az igét, az evangéliumot. És ez nekünk igen drága örökségünk. Mert az Istennek úgy tetszett, hogy az evangélium a Krisztusról való beszéd és bizonyság tétel által munkálja a mi szívünkben ezt az igaz hitet. Ezért hirdetjük a testvérek előtt szívünk meggyőződéséből, lelkünk örömére, hogy ez érdekel embereket, itt Békásmegyeren is alkalomról alkalomra Isten igéjét. Harmadszor arról szeretnék szólni röviden, mert ennek ma különös aktualitása is van, hogy ezt az igaz hitet, ha már Isten nekünk ajándékozza, vajon kell-e valamilyen módon gondozni? Van ezzel még dolgunk? Vagy hogyha megértettük a Krisztus titkát, és hiszünk Jézus Krisztusban, akkor minden rendben? Persze olyan nagyon könnyű kimondani, hogy hiszek Jézus Krisztusban, de vajon úgy hiszek benne, mint megváltóban, mint egyedüliben, mint aki maga a kegyelem, aki nélkül nincs élet itt a földön, és nincs élet a túlvilágon sem, aki nélkül nincsen bűnbocsánat, aki nélkül nincsen Isten előtt való megállás. Testvér, nem tudom, te hogy hiszel, lehet, hogy eljutott erre az igaz hitre, és akkor meg kell, hogy kérdezed, van még más dolgom? Vagy csak minden nap elhatározni, hogy ma is Jézusban fogok hinni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy az Úr rendelkezett arról, hogy ezt a hitet mi erősítsük. Ő maga erősíti ezt meg bennünk, méghozzá a sákramentumokkal. A sákramentumokkal. A protestáns mozgalmakban a sákramentumok széles körét, amelyeket addigra az egyház szépen kidolgozott, leszűkítették kettőre, éppen azért, mert ez volt Jézus Krisztushoz köthető. Így maradt a protestáns gyülekezetekben két sákramentum, a keresztség és az úrvacsora. Szent dolog a többi is, amit a római ágon képviselnek az oly módon hívők, de a protestáns mozgalmak azt mondták, hogy Jézus Krisztushoz ez a két sákramentum visz bennünket még inkább közel. A sákramentumok látható jegyek, kenyér és bor, vagy éppen amikor keresztelünk, akkor a víz. Miért használjuk ezeket? Azért, mert ezek újra és újra megértetik, és megpecsételik a hívőben Krisztus munkáját, az evangéliumot. Azt tudnélik, hogy Krisztusért, kegyelemből, ahogy olvastuk is, bűnbocsánatot és örök életet kapok az Atyától. Egyedül az ő áldozatáért. És ha az övéért, akkor nem az én cselekedetemért. És ha az övéért, akkor csak kegyelemből, mert én nem vagyok rá jogosult sem alkalmas. Mivel tehát a sákramentumok, a keresztség és az úrvacsora így Jézushoz vezetnek bennünket, a mi hitünk fókuszához, a mi megváltónkhoz, mivel Krisztusról szólnak ezek a jegyek, ezért ki kell azt mondanunk, testvérek, hogy csak a Jézus Krisztusba vetett hitet erősítik, és csak azoknak válik a jegyekkel való élés a javára, akik Jézus Krisztusban hisznek. El kell, hogy mondjam, és lehet, hogy sokan szomorúak lesznek ezért, hogy nem azért vagyunk reformátusok, mert mi így úrvacsorázunk. És azt is el kell mondjam, hogy az úrvacsora nem arra adatott, hogy a mi egyháztagságunkat erősítsük általa, hanem a mi egyházunknak a hitvallása, a Heidelbergi K.T. világosan összefoglalja a Szentírás alapján, hogy a Krisztusba vetett hitünket erősítik ezek a jegyek. Így csak azoknak válnak a javára, akik hisznek Jézus Krisztusban. És mielőtt bárki azt mondaná, hogy micsoda intolerancia ez, hadd nyugtassak meg mindenkit. Az ige, a hirdetett ige mindenkié. A sákramentum a Biblia szerint nem mindenkié. Nem mi tesszük ezt a különbséget, hanem Isten teszi ezt a különbséget. Az ige mindenkié. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Az ige mindenkié. A sákramentum a hívőké. Mert az ige hitre hív. Ezért van, ezért hirdetjük. Hitre jussonak, akik hallgatják. A sákramentum a Krisztusba vetett igaz hitet erősíti meg. Újra és újra. Testvérek, aki nem érti, és aki talán egyáltalán nem is hiszi a Krisztus titkát, az ő általa megszerzett bűnbocsánatot, az örök életet, azt, hogy nem mehetek az atyához csak is ő általa, az megszentségteleníti önmagát, ha ezekhez a szent dolgokhoz közelít. Magyarán azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, nem megijeszteni akarok senkit, de tisztán ki kell hirdessük erről a helyről, hogy úrvacsorázni semlegesen nem lehet. Olyan nincs, hogy én most sehogy nem vagyok Istenne, azért úrvacsorázgatok. Én sehogy nem vagyok Jézusod, azért úrvacsorázgatok. Ilyen nincs, mert akkor a szent dolgot, ha ahhoz hitetlenül közelítek, megszentségtelenítem. És azt kell, hogy mondjam, hogy megszentségtelenítem azt a közösséget is, amely azért járul az úrasztalához, mert hisz Jézus Krisztusban. És abban, amit ezek a jegyek erősítenek, hogy nélküle nem mehetünk az örök életre. Hogy nélküle nincs a mi bűneinkre bocsánat. Hogy ő vele minden a miénk, de nélküle szegények vagyunk. Nos, testvérek, fontos nekünk ezt tudni, és a szívünkbe fogadni, mert protestáns eleink ezt világosan hirdették, és amennyire lehetett, gyakorolták is. Tévedés ne essék, elsősorban a sákramentumokkal élő embernek a felelőssége, hogy döntést hozzon. Én arra buzdítok mindenkit, testvérek, hogy mivel szól közöttünk az ige, döntsünk amellett, akiről az ige szól. Döntsél Jézus Krisztus mellett. Ha az ige megérintette a szívedet, és az Isten beszédét megértetted, akkor döntsél mellette. Ne menjél el bizonytalankodva ebből a házból, hanem mondd azt, Jézus Krisztus, én tied akarok lenni. Én nem akarok a magam erejében bízva, a magam cselekedeteire nézve odaállni az Isten elé. Ítéletre, hanem te veled akarok odaállni, mert te haltál meg az én bűneimért. Nekem rád van szükségem, Jézus Krisztus, mert nélküled nincs üdvösségem. Ne menj el, ha hallod az igét, és ezt a döntést, ezt az imádságot nem mondtad ki. És döntsd el, hogy van-e ezeknek a jegyeknek a te szívedbe és a lelkedbe mit erősíteni. A jegyek nem adnak nekünk hitet. Nem fognak senkinek hitet adni ezek a jegyek, aki ide jön hit nélkül. Mert ez csak egy darab kenyér és egy korty bor. De ha hiszel, akkor élned kell vele. Mert az a csecsemő, amely megszületett, gyorsan meghal, ha nem hab táplálékot. A hit, amely nincs táplálva, elsorvad. Elsorvad, elenyészik. A szent jegyek azért vannak, hogy erősítsenek bennünket. És ezért mindenkor, akik hiszünk Krisztusba, hálaadással élünk ezekkel. És megerősödve távozunk el. Mert látjuk a megtört kenyérben, a pohár borban Jézus áldozatát. Őt látjuk. Ővele van találkozásunk szívünkben és lelkünkben. És adja Isten, hogy minden időben így tudjunk a sákramentumokkal élni, amelyekkel fogunk részletesebben is foglalkozni. A hit eredetéről, a hit útjáról és annak megerősítéséről szólt közöttünk Isten igéje, adja az Úr, hogy kiki közülünk ma legalább ezt az egy kérdést föltegye magának, hiszek-e én Jézus Krisztusban? És adja az Úr, hogy eljussunk egy határozott és szép igenre mindannyian. Amen.